A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt igehirdetésem alapigéjeként, Isten szent lelkét segítségül hívva olvasom, a zsidókhoz írt levél 11. részéből olvasom, a 13-tól a 16-ig terjedő versekből a következőképpen. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Szeretett testvérek, ilyen kor reformáció idején a hit példaképei felé fordulnak a gondolataink. A reformátorokra gondolunk elsősorban, akiknek volt bátorságuk a felismert igazságot a fenyegető mágia halál árnyékában is akár hirdetni. Azok felé fordulunk, akik nem kétfelé sántikáltak, attól függően, hogy éppen hol áll a közvélemény, melyik úgymond igazság pártján a politikai hatalom. Azok felé, akik Isten ószövetségi prófétáihoz hasonlóan, még akár több százszoros túlerővel szemben is ragaszkodtak ahhoz, hogy csak is azt mondják, amit az Úr szól. Hiába maradnak talán magukra ezzel a meghirdetett igazsággal, mégis álhatatosan hirdették, mert nem tehettek mást. Mint Isten minden igéje, ez is csontjaikba zárt tűzként buzdította őket a szólásra. Ha azonban kibontjuk reformátorainkat abból a misztikus ködből, ami körbefogja őket előttünk, nos, rá kell döbbennünk akkor, hogy bizony nem mindenben példaképek. Ők is emberek, nekik is megvannak a gyengeségeik, alkalomattán ők is ugyanúgy elbuktak, mint bármelyik másik halandó ember. Csak saját házunk táján, mi reformátusok körbenézve, gondoljunk Calvin és Servet vitájára, ennek a vitának a kimenetelére, bár Calvin sokkal inkább védte Servetet a mágia haláltól, mint ahogyan azt nagyon leegyszerűsítve általában Calvin nyakába varják. De ha megnézzük a hit zsidókhoz írt levél által említett példaképeinek az életét, legalábbis azokét, akikét alaposabban ismerjük, hasonló felismeréseink lehetnek. Mindegyikük életében találunk foltot. Ott van Noé, az özönvíz után milyen szépen, még Isten szívét is megindítva hálát ad Istennek a szabadításért. És aztán egyszer csak ott fekszik részege. Aztán Ábrahám hiába bír Isten ígéretével saját gyermekéről, aki majd Sárától, a feleségétől fog születni, mégis megpróbálja az emberi értelem számára lehetetlen feloldani, megpróbálja az emberi utat járni Hágáron és Izmaelen keresztül. Arról nem is beszélve, hogy Egyiptomban járva, feleségét letagadva, bizony ugyancsak nem áll a hit csúcsán. Aztán gondoljunk Mózesre, aki gyilkol, gondoljunk Ráhábra, aki nem más, mint egy pogány, parázna nő. Milyen elgondolkodtató ezeket is látva, hogy mégis mindezek ellenére ott szerepelnek a hit példaképei között. És tudom azt is, hogy sokak számára megdöbbentő szót ejteni egyáltalán ezekről a dolgokról. Talán vannak olyanok is, akik megrémülve látják a példaképek követésre egyáltalán nem méltó példái. Hát akkor mégsem igazi példaképek, ők sem a számunkra. Vajon nem szentségtörés szólni, nyilván tartani életüknek ezeket az árnyoldalait? Hát akkor igazuk van azoknak, akik ezekre az árnyoldalakra hivatkozva hiteltelen személyeknek tartják őket is. Hát akkor kétségbe lehet vonni azt is, amit hirdettek, és amire mi rátettük az életünket. Mégsem létezik az az igazság, mert nincs igaz ember egy sem. Milyen súlyos kérdések ezek, és milyen gyakran találkozhatunk hitetlen vagy hitüket vesztett emberekkel beszélgetve, pontosan ezekkel az érvekkel. És pontosan ez az, amiért nagyon fontosak, létfontosságúak is ezek a kérdések számunkra, mert ha nem tisztázzuk, bizony kikezdhetik a mi hitünket is, és mi is ugyancsak az ő sorsukra juthatunk. Ezzel a felvetett problémával kapcsolatban szeretnék azonban két dolgot kihangsúlyozni és világossá tenni. Az egyik az, hogy amennyiben tökéletesek lennénk, feleslegessé tennénk Jézus Krisztust. Ha az Ószövetség hősei be tudták volna maradéktalanul tölteni a törvényt, nem lett volna szükség Jézus Krisztus eljövetelére, és ha reformátor őseink tökéletesek lettek volna, nos, ebben az esetben nem Jézus Krisztusra mutattak volna. Jézus Krisztus pontosan azért jött, mert hogy nincs igaz ember egy sem. Valamennyien elhajlottak, valamennyien vétkeztek, valamennyien hiával vannak az Isten dicsőségének. Aki Jézus Krisztus megismerte, nos, az ilyen ember nem szégyelli senkinek, még önmagának sem a vétkeit, hiszen tudja, hogy Jézus Krisztus pontosan azért jött, hogy bennünket, önmagunktól megigazulni nem tudó vétkeseket megigazítson. Ha bárki közülünk önmagában tökéletessé tudna válni, hiába valóvá válna Jézus Krisztus élete, áldozata és kereszthalála. Nem szégyelni kell tehát, szeretett testvérek, nem eltusolni vagy elhallgatni az emberi életek árnyoldalait, hanem helyükre, tudnilik a Golgotai keresztre odarakni. Ezek az emberek, akik a bűn nagyobb mélységéből jönnek Jézus Krisztushoz, nem hiteltelenebbek a maguk hitvallásában a többinél, hanem talán még hitelesebbek, hiszen még világosabban látják, és még világosabban átélik Jézus Krisztus szabadítását. Gondoljunk csak Jézus példázatára, amikor Simon farizeus házában a bűnös nő megkeni, könnyeivel öntözi és hajával törli Jézusnak a lábát. Az úgynevezett igazak ott is el akarják távolítani Jézus közeléből ezt a tisztességtelen, szerintük nem odavaló személyt. Jézus pedig megkérdezi, ha egy hitelezőnek van két adósa, és az egyik 500, a másik 50 dénárral tartozik, és mindkettőnek elengedi az adósságát, vajon melyik fogja őt jobban szeretni? Nyilván az, akinek többet engedett el. Nos, a több szégyenfolttal a hátukon Krisztusról prédikálókban pontosan ezt a nagyobb kegyelmet megtapasztalt embert láthatjuk. És pontosan ezért nem vethetjük el őket, pontosan ezért nem rendítheti meg múltjuk és jelen botlásaik a hitünket. Az ő életükön keresztül, mint nagyítón keresztül tapasztalhatjuk, láthatjuk Isten Jézus Krisztusban kinyilvánított kegyelmét. A hit példaképeinek árnyoldalaival kapcsolatban a másik, amit szeretnék kihangsúlyozni, az pedig az, hogy nem az árnyakat, életük árnyékot vető eseményeit állítja a Szentírás példaként elénk. Nem véletlen, hogy a hit példaképeinek életéből itt a 11. részben nem olvashatunk az árnyoldalakról. Ahhoz, hogy ezekről tudjunk, vissza kell lapoznunk oda, ahol az ő életükről szól a Biblia jóval előbbre. Ott a reális kép megrajzolásával találkozhatunk, amihez hozzátartozik az árnyék. Itt viszont csak azok az események vannak kiemelve, ami miatt példaképek lettek, amiben példát adtak elénk, és amit nekünk is egyen-egyenként követnünk kell. Igen, gyarló emberek ők is, emberek, és így törvényszerűen megbotlanak életükben. De mindemellett ott van a jó is, amivel Isten ügyét előre vitték, és ebben példát adtak elénk, ebben és csak ebben példaképeink. De mi az, amiben példaképeink? Az, hogy hitben haltak meg, mind anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Beteljesületlenség, távoli látás, kitartás ennek ellenére, nos, ez volt az ő páratlan és példaértékű tettük. És hogy ez mekkora tett volt az ő részükről, azt akkor tudjuk megérteni, ha belegondolunk, hogy az ember mennyire áhítja a bizonyítékokat, mennyire áhítja a kézzel fogható valóságot. Hányszor szoktak mondani az emberek, hiszem, ha látom. És közben nem is gondolnak rá, hogy micsoda ellentmondásba keverednek önmagukkal. Hiszen amit megláttunk, amit megtapintottunk, kézzel foghatunk, miért kellene azt hinnünk? Nem, de tárgyi bizonyítékok már ezek, amiket senki józan ember meg nem kérdőjelez. És az ember mégis a hithez is ugyanilyen kézzel fogható bizonyítékokat vár nagyon sokszor. Szinte belesújkolják az emberbe, hogy amit nem lát, amit nem foghat meg, az nincs is, és abban nem lehet. Egyszerűen őrültség hinni. És közben tudjuk, hogy ez a világ tele van olyan dolgokkal, amiknek a megtapasztalására és felfogására túl kicsi az ember. Mivel az emberi szó, az emberi ígéret devalválódott értékét veszítette, őrültségnek tartják az ígéretekben bízókat, akik adnak arra, hogy valamit távolról felcsillantottak előtte. És mivel a gyarló ember szava devalválódott, az Isten szavának sem adnak hitelt az emberek. Ne gondoljuk azonban, hogy ez csak napjainkban van így. Mai igénk elhangzásának az idején is hasonló lehetett a helyzet, Hiszen Péter apostol levelében megtaláljuk a nyomát annak, hogy az első keresztényeket is gúnyolták, pontosan azért, amiért Jézus Krisztus szavának helyt adtak, és bíztak Jézus Krisztus ígéretében, hogy majd visszajön. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Nekik ugyanolyan nehéz lehetett ezek között, a gúnyolódó kérdések között Krisztus ígéreteire várni, a beteljesületlenség ellenére a beteljesülésben reménykedni. És a hit példaképeiről mégis mit olvasunk? Hitben haltak meg anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. A hitük ebben a dacos, látszólag értelmetlen várakozásban látszott meg. Éppen ebben példák a számunkra, hogy mindennek ellenére kitartottak, nem adták fel a hitet, nem kötötték a beteljesülés feltételéhez. Hittek, vagyis rábízták magukat az eseményeket kézben tartó Istenre, és hitték, hogy ez az Isten be is teljesíti a maga ígéretét, vagyis elhozza, egyszer majd jelenné teszi a távoli jövőt. És ez volt, szeretett testvérek, az ő páratlan és példaértékű tettük. Kérdés, hogy vajon volt-e értelme? Azon a helyen, ahonnan ezt a néhány verset olvastam fel a zsidókhoz írt levélből, a hit példaképei között éppen az ősatyákat említi, azokat, akik megkapták ugyan az ígéret földjére vonatkozó ígéretet, megkapták azt az ígéretet, hogy majd egykor bemennek az ígéret földjére, de még előtte meghaltak. S vajon hiába reméltek? Mi tudjuk már, hogy nem. Ha ők nem is, de leszármazottaik bementek, és leszármazottaik Isten ígéretének megfelelően elfoglalták az ígéret földjét. Isten beteljesítette az ő ígéretét. Az ősatyák életében még távoli dolgok egyszer csak közelivé, egyszer csak elérhetővé, egyszer csak jelen valóvá lettek. Azt a hazát, ha nem is úgy, és nem is akkor, amikor emberi értelem szerint kellett volna, de egyszer csak elérték. A jobb után vágyódtak, és ebben a jobbban részük is lett. Részük lett mégpedig azért, mert ebbe a jobba vetett hitükben sem élet, sem halál nem tudta megrendíteni őket. És ahogy jobb után vágyódtak ők, ugyanúgy jobb után vágyódunk mi is. Igen, a mi hitünk is valami elképzelhetetlenül jobbat ígér meg nekünk, és valami elképzelhetetlenül többet helyez kilátásba, mint amiben e földi életünk során van részünk. Az ősatyáknak Kánaán földje ígértetett meg, nekünk pedig Isten országa. Az az ország, ahol nem lesz sem sírás, sem fájdalom, sem jajszó, mint ebben a világban. Az az ország, ahol Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Az az ország, ahol Isten lesz majd minden mindenekben, az az Isten, akinek a közelsége oly igen jó nekünk. Igen, amióta hangzik ez az ígéret, kétségtelen, hogy nagyon sokan elmentek a minden élők útján. Igen, amióta hangzik ez az ígéret, nagyon sokan meghaltak, anélkül, hogy ez az ígéret beteljesedett volna rajtuk. Mai igénk evangéliuma azonban pontosan az, hogy akik hitben haltak meg, ha meghaltak is, de részesei lesznek a beteljesülésnek. Lehet, hogy az emberi ígéretek devalválódtak, de Isten ígéretei állandóak. Az ő szava ma is épp úgy szent, és magában hordozza a beteljesülését, a beteljesülés, mint ahogy hordozta évezredekkel ezelőtt. És pontosan ez az, amiért lesz beteljesülés, mert hogy Isten ma sem szégyelli azokat, akik őt hitáltal Istenüknek nevezik, és ebben a hitben kitartanak életük végéig. Onnan indultam el igehirdetésem elején, hogy a hit példaképeinek vannak árnyoldalai. Igen, szeretett testvérek, vannak nekünk is, és sokszor pontosan ezek azok, amelyek megrendítik a mi hitünket, és pontosan ezek azok, amelyek nagyon sokszor kétséget támasztanak a mi szívünkben. De ez az ige azt hirdeti a mi számunkra, ha hitünkben kitartunk, ha reménységünkhöz ragaszkodunk, lehetünk, szeretett testvérek, még akár mi is a hit példaképei. Amen. Ezért imádkozzunk most a következőképpen. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy mi is sokszor kétségbeesünk. Nagyon sokszor nem is csak igazán nagy bajok közepette, de olykor apró, jelentéktelen gondok felvetődésekor is. Kétségbeesünk, hogy mi lesz velünk, hogyan lesz tovább, honnan lesz erőnk, honnan lesz emberünk, honnan lesz pénzünk, vagy bármi más. És ahogy kétségbeesünk az élet hétköznapi dolgaiban, úgy kétségbeesünk, olykor valóban elfog a kétség, mi van a te ígéreteiddel, vajon ezek beteljesülnek-e? Beteljesülnek-e annak ellenére, hogy az emberi szem talán semmit, vagy éppen az ellenkezőjét látja. Urunk, oly régóta hangzik az ígéret, oly rövid az ember földi élete, oly keveset látunk ennek a világnak a titkaiból, a színfalak mögött zajló eseményekből. Édesatyánk, keressük mi is a ma eljövendő jobb hazát, a számunkra készített várost, de soha el nem érnénk, ha a magunk erejére lennénk hagyva. Köszönjük, hogy újra és újra megerősített bennünk a reményt. Köszönjük, hogy most is újra szóltál arról, amit készítettél a mi számunkra. Köszönjük, hogy tetted ezt mindannak ellenére, hogy mi oly sokszor megbotlunk, oly sokszor hibázunk ellened, még a legjobb szándékunk ellenére is. És köszönjük, hogy te nem a hibáinkat nézed, hanem azt, hogy erőnkhöz, gyarló tehetségünkhöz mérten még mindig reménykedünk. Reménykedünk benned, és reménykedünk a te ígéreteidben. Édesatyánk, megszégyenítő szeretet ez a te részedről, hiszen mi oly sokszor a jó emberekben is a hibát látjuk csak, és a hibáik alapján ítéljük meg őket. Segíts hát nekünk is, az általunk ismert példaképekben a hibát megbocsátani, a követendőt pedig követni. Azért, hogy te is megbocsáthass nekünk, amint mi is megbocsátottunk nekik. És kérünk, hozz majd el egykor a mi életünkben is a beteljesülést, ahogy elhoztad az övékében is. Így kérünk, áldj meg bennünket, és őrizd meg bennünket a mi hitünkben. Amen.